egy álmom. Utaznék. Földön, vizen, levegőben, túl az óperenciás tengeren is túl. Van egy álmom. Körbejárnám a világot, talán 80 nap is elég lenne, talán egy élet is kevés. Van egy álmom. Utazom. Télen, nyáron, ősszel, tavasszal. Ha neked is van álmod, akkor tarts velünk. Vedd elő a bőröndöt, indulunk.
Van egy álmom. Szabó Gabi műsora.
Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volna. Hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi láz? Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved. Égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyen?
Van egy álmom. Egy új műsor, amiben ezúttal bőröndöt ragadok és világgá megyek. Persze csak egy óra erejéig. Kiruccanunk a világ egy érdekes, közeli vagy éppen távoli pontjára. Vagy éppen csak kinézzünk egy éppen klassz hazai üdülőhelyet. A heti egyórás műsorban tanácsokat adunk a hallgatóknak, hogyan induljanak külföldre, milyen úti célt válasszanak és mikre figyeljenek oda. Aktuális és felkapott utazási célpontokról is beszélgetünk, és a műsor harmadik felében mindig átvesszük majd a turista etikett pontjait is. Sablik Vilmos, turisztikai szakértő minden adásban segítségünkre lesz, hogy el ne tévedjünk azon a bizonyos hosszú úton. Remélem, hogy felkészültek. Akkor indulhatunk? Van egy álmom. Remélem, hogy nektek is. Tartsatok velünk este 7 óráig.
De mi ugye mégse várunk a vonatunk. Neki lódul újra szágunk. Régi láz, hogyha az a régi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem. S az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat dugóz a jaj, mint régi jó barátokkal. Majd úgy fogad, utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk, nagy utazás az életünk. Elindulunk, elindulunk, az éjbe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka.
Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Gabi vagyok. Szerda délután 6 órától este 7-ig, ezentúl minden héten egy jó kis utazási műsort hallgathatnak majd, és remélem, hogy ez tényleg olyan jó lesz, amilyennek mi elképzeltük. Ebben pedig segítő társaim is lesznek. Konkrétan minden héten itt lesz velem Sablik Vilmos, turisztikai szakértő, és a mai műsorunkban itt van velünk Tamásné Lóki Szilvia, utazási iroda tulajdonosa, aki majd mindenféle különlegességgel ellát bennünket, hiszen szerintem mindenkinek van legalább egy álma, és hát ezeket az álmokat szeretnénk nagyon-nagyon megvalósítani. Sokan vagyunk így ezzel, hiszen hogyha utazásról van szó, akkor nincs megállás. Köszöntöm a vendégeimet, és nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Jó estét kívánok mindenkinek.
Szóval van egy álmom. Nektek van egy álmotok? Vagy van több álmotok? Volt valaha is olyan álmotok utazás tekintetében, ami úgy nagyon-nagyon csábító volt, nagyon szerettétek volna megnézni, eljutni, és mondjuk ez sikerült, vagy éppen nem sikerült. Szilvi?
Igen, nekem volt egy álmom Afrika. Szafarira szerettem volna menni. Nagyon régóta, és ez megvalósult 2 évvel ezelőtt, és ez fantasztikus élmény volt.
Hát utazási iroda vezetőjeként, tulajdonosaként szerintem, ha jól sejtem, akkor abból áll az élet, hogy utazni kell, ha akarod, ha nem. Ez
így
azért
van.
Nagyjából így van.
Igen, igen, így van.
De jó foglalkozásod van.
Igen, szeretem is, igen.
Szóval az álom Afrika volt. Vilmos, neked mi volt az álom utazás?
Hát én azt hiszem, mint mindenkinek volt, van és lesz is álma, és ez egy folyamatos dolog. A jövőben is nagyon sok helyre szeretne eljutni az ember, hát természetesen ez nagyon sok tényezőtől függ, de azt hiszem, hogy ez egy alapvető emberi szükséglet, hogy szeretne utazni, új helyeket, új embereket megismerni, és ez mindenkinek egy nagyon fontos célja.
Hát, hogy a rádióbb és hallgatóit beavassuk abba a kis titokba, hogy Sablik Vilmos 40 éve szolgálja a turisztika misztikumát és a turisztika világát édes hazánkban, így aztán hát a magyar idegenforgalmat egészen biztos, hogy kívülről fújod, és hát mivel tanár is vagy, ezért tanárúrként gondolom, hogy rengeteg olyan sok-sok fontos dolgot kell, hogy okíts a tanulóknak, a jövő szakértőinek, ami nekünk majd az utazásaink során hasznos lesz.
Hát van egy olyan általános mondás, hogy aki nem tudja csinálni, az oktatja, de hát szerencsére azért nem egy általános dolog. Tehát itt visszamenőleg, történelmileg, ha nézzük, valóban itt a 4 évtizedben ott voltam az úgymond a lövészárokban, és átértem a jelentős változásokat, hiszen a magyar idegenforgalom valamikor a 60-as években indult el igazán, és a 70-es évek, 80-as években is egy elég felmenő ágazatban volt, aztán a rendszerváltás követően egy elég jelentős változás történt, és hát az elmúlt éveket, ha nézzük 2008-2009 után, és amikor ugye a gazdasági válság következtében némi visszaesés volt, most az elmúlt években megint egy felfelő ívelő szakaszban van, és egy kis statisztikának is azért utána néztem, persze a hallgatókat nem szeretném itt egy számsorral untatni, de például az idei évben a KSH kimutatása alapján csak szép kártyára a magyarok több mint 14 milliárd forintot költöttek el. Ez az egyik oldala, de hát ahogy említettem, ugye álma mindenkinek van, de hogy ebből mit tud megvalósítani, az többek között az anyagi lehetőségeitől is függ, és hogy egy picit a másik oldalt is nézzük, mert ugye a poharat lehet úgy tekinteni, hogy félig tele van, félig üres. Szintén egy kimutatást néztem, hogy az egyfőre jutó háztartási költésekben hát nagyon alacsony, amit sajnos vendéglátásra, szálláshelyre tudnak költeni a magyarok. Ez konkrétan az összes költésnek alig a 3%-a, és forintban 2700 forint. És ha azt gondoljuk, hogy egy étterembe elmegyünk, és egy főételt lehet ezért fogyasztani, és havonta ennyit tudnak a magyar emberek elkölteni átlagban, hát természetesen ebből elsősorban arra lehet következtetni, hogy nagyon sokan abszolút sehova nem jutnak el, sehova nem tudnak utazni, nem tudnak vendéglőbe elmenni, és hát ez nem a folyamatos elképzelésük, még ha álmaik vannak is, de a gyakorlatban kevésbé tudják megvalósítani. Illetve van egy másik oldal ennek, hogy a szakmában, hát most már több százezren dolgoznak, és ebből élnek, és ha megnézzük szintén a hivatalos statisztikákat, hogy Magyarországon az átlag nettó jövedelem azon 160 ezer forint, a legrosszabbul fizetett terület az egészségügy és a vendéglátás, alig 100 ezer forint körül van.
Hú, ezek szép számok, most így gyorsan kapkodjuk a fejünket, de azért összességében véve, nem tudom, hogy Szilvi, te ezt alátámasztod, de én azért ugyanúgy, ahogy a statisztika is mutatja, azért azt látom, hogy szerencsére a magyarok is egyre inkább utazgatnak, és hát a hazai idegenforgalom valóban sokkal jobban fellendült, talán éppen ezeknek a plusz juttatásoknak köszönhetően. Viszont, hogy erre mennyire vagyunk felkészültek, ebben nem tudom, hogy a tapasztalatok milyenek, erről még sokat fogunk beszélni, de kíváncsiságból ezért szeretném tőletek megkérdezni, tudjátok-e, hogy a magyar, az első magyar utazási iroda, az mikor indult?
1902.
Na hát, ez szakértőben van dolgunk, milyen kérdést?
És ma is létezik még.
Igen, és konkrétan, nekem ez nagyon-nagyon meglepett, igen. És nagyon kíváncsi voltam, hogy melyik az első, tehát erre számíthattunk, és nyugodtan kimondhatjuk a nevét, ez az IBUSZ.
Így van, igen.
Hiszen ők tényleg 1902. augusztus 29-én alakultak meg. Hát kérdezem én ezt egy tanártól, ugye? Jótól.
De lehet mást is mondani szállodákat tekintve, amelyek mondjuk a 19. század végén, 20. század elején épültek, és ma is szállodaként működnek. Egyébként szállodát tekintve, mint klasszikusan, hogy hotel elnevezést, a legelső hotel, ha már itt a kicsit történelembe visszamegyünk, 1744-ben Londonban épült az első olyan épület, amelyet szállodának lehet nevezni, mint hotelként jelent meg.
És akkor már csak egy mondat, mert tényleg egy érdekességként én annak is utána néztem, az én előtt tanulmányaim szerint mikor alakult az első utazási iroda, hát ez szerint 1843 Mr. Cook, és ennek előzménye ez a bizonyos alkoholizmus elleni törekvés, hogy egy egész vasúti vagont, nem is egy vasúti vagon, hát egy komplett vasúti kocsikat ugye kibéreltek, és az első utazást ezzel szerveztek, de ti ezt sokkal jobban tudjátok.
Hát azóta azért elég jelentős változáson ment végig a szakma, vagy csak az elmúlt 20-30 évet nézzük meg, főleg a 90-es évektől.
Igen, és ez a Mr. Cook olyan jól csinálta, hogy még Vilmos német császár a jeruzsálemi utazását is ezzel bonyolította, és hát itt van velünk egy Vilmos, úgyhogy szerintem ez egy jó ómen.
Utazók vagyunk itt a földön, egy utas, aki utazik tovább, a napjaimat oly vidáman töltöm, és nem várok az élettől csodát. A boldogságot megköszönöm szépen, a csalódások nem bántanak rég. Az embereket mosolyogva nézem, de nékik soha semmi nem elég. Sok-sok ember öltön, én úgy ragyog, mint a fénylő napsugár. We'll be right back.
egy álmom minél többet utazgatni, akár utazásirodával, vagy akár utazásiroda nélkül, bár én azt gondolom, hogy visszagondolva az utazási szokásainkra, a legtöbbször és a legjobb utazások azért utazásirodán keresztül történtek. Szerintem sokan vagyunk így ezzel. De ennek én úgy érzem, meg úgy láttam, hogy volt egy ilyen kis-kis völgy szakasza itt az elmúlt években, amikor talán az emberek nagyon rászoktak arra, hogy így önállóan kiválasztjuk az utat, mindent elintézünk online, lefoglaljuk, megyünk, és akkor lesz, ami lesz majd. Szilvi, az utazási irodáknak tulajdonképpen azért most fellendülőben van megint az a fajta igényessége, illetve ennek igénybevétele, amit régen megszokhattunk. Te ezt
igen,
hogy érzed?
Igen, egyre jobban. Tehát akik elkezdtek online foglalni, ők is kezdenek visszajönni. Tehát van, aki visszajön, mert megégette esetleg magát. Nem volt meg a szállása, vagy bármilyen problémája volt az úton, és ők visszajönnek hozzánk.
Gondolom, hogy ez azért is nagyon fontos, mert ha, ugye főleg akkor jövünk arra rá, hogy hoppá, egyedül vagyunk itt a világ másik csücskében, amikor valamilyen váratlan esemény történik, és akkor azt meg kéne oldani.
Hát így van, mert ugye egy utazási irodában nem csak befizetik az utat, hanem mi fogjuk végig a kezét az utasoknak, tehát amíg haza nem jön, ott állunk mögött, és hogyha bármilyen problémája van, akár a szállodában, akár útközben, akkor tud minket keresni, és mi segítünk nekik. Tehát ez nagyon fontos a biztonság szerintem az utazás során.
Vilmos, te hogy tapasztaltad az utazások foglalásakor, ugye? Mert hogyha mondjuk most gondoljunk abba bele, hogy most tervezzük akár a téli utakat, tervezzünk akár csak egy rövidebb vagy egy hosszabb kiruccanást, jönnek az ünnepek. Mik azok a tipikus előforduló problémák, gondok, amikkel a kezdő turisták, vagy már gyakorlott turisták, vagy utazók szembe találkoznak?
Az utazási iroda és ez a szakmai terület, ez is egy szakmai ismeretet igénylő dolog. Tehát ugye korábban is mondták, hogy a focihoz mindenki ért, tehát egy kicsit a turizmusnál is úgy van, hogy mindenki ért, és akkor leül a számítógép elé, és ott lefoglalja a szállást, az utazást, a programokat, és úgy gondolja, hogy összeállt ez a dolog, és aztán, amikor a gyakorlatban próbálja ezt az egészet megvalósítani, akkor derül ki, hogy milyen problémák vannak, és milyen hiányosságok. Tehát mindezt az utazási iroda átveszi, mindezt profi módon lebonyolítja, és egy nagy biztonságot nyújt az utasnak. Jó, ahogy a Szilvi is említette, hogyha bármi probléma van, de nem csak biztonságot, hanem kényelmi szempontból is sokkal egyszerűbb és sokkal jobb. Vegyünk például egy egynapos adventi utat. Ugye ki lehet menni mondjuk Bécsbe autóval, nem ismeri az ottani közlekedés, valaki utazik, ha a bécsi forgatagban ott szeretne egy forralt bort inni, aki a gépkocsit vezeti, ugye már nem igazán ihat, visszafelé a sötétben, ha rátalálja az autópályára, stb. Ezzel szemben, ha mondjuk autóbusszal megy, szervezett formában, szépen kényelmesen fölül az autóbuszra, a belvárosba fogja letenni az autóbuszt, ott körbe tud sétálni, és hazafelé még az egész napi fáradalmakat egy kicsit az autóbuszon kipiheni.
De azért mondjuk egy hosszabb utat vegyünk, mert az adventi vásárolgatásokra majd még visszatérünk mindenféleképpen. Egy hosszabb utat, ha mondjuk tervezünk, ott mondjuk keresünk egy szállodát, mert mi nagyon ügyesek vagyunk, és az interneten megnézzük az összes fotót erről a szállodáról, megnézzük, hogy milyen repülőjáratokkal juthatnánk el, és akkor ezt így önállóan kiszámolgatjuk, és akkor, mert gondolom, hogy ez sajnos a legtöbb ember ugye így van vele, hogy akkor oszt-szoroz, és úgy gondolják, hogy akkor ebből is sokkal olcsóbban kijönnek. Mégis, ha összességében nézzük, akkor azért a hátteret talán az utazási iroda tudja igazán biztosítani. Ezt jól gondolom? Vagy mik azok a plusz előnyök, amiért az utazási irodával kell, hogy inkább menjünk?
Hát nagyon fontos, hogy az utazási irodákban ugye a kolléganők minden évben study tourokon vesznek részt, ami azt jelenti, hogy az adott országokban különböző szállodákat látogatunk. Tehát mi nem csak fotókról ismerjük a szállodákat, hanem megnézzük. Megnézzük a szobákat, a szolgáltatásaikat, tehát ismerjük azokat a szállodákat, amiket értékesítünk utasaink felé. Tehát én jártam ott, láttam ott, és tudom, hogy kinek mit ajánlhatok. Mást ajánlok egy családoknak, gyerekekkel, mást ajánlunk az idősebb házas pároknak, vagy éppen a fiatalabbaknak. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindenkinek személyre szabottan tudjuk adni a szállodákat, és adott esetben nem feltétlenül olcsóbb, hogyha saját maga online foglal. Tehát általában hasonló árakon dolgoznak az utazási irodák, mint hogyha online befoglalja saját maga otthon.
Van, aki például csak egy repülőjegyet szeretne foglalni. Azért is érdemesebb mondjuk bemenni egy utazási irodába, vagy azt tényleg intézze el maga?
Hát esetlegesen intézze el maga, de sokszor találkozunk olyannal, hogy bejönnek, hogy segítsünk. Nem tudja kinyomtatni a jegyet, tehát hogy nincs tisztában azzal, hogy nem elég annyi, hogy lefoglalja, hanem azt fel is kell használni, tudni.
Azt hiszem, hogy a repülőtereken való változások is igénylik ezt, mert egyébként azoknak, akik nem utaznak túl sűrűn, például repülővel, szerintem fogalmuk sincs arról, hogyha most kimennek a repülőtérre, akkor ott most mi az új trend, mert mondjuk 20 évvel ezelőtt mentek utoljára egy csoporttal, akkor még egyszerre beadták az összes útlevelet, és akkor el volt intézve, de most nem tudom, előre kell lefoglalni a helyet, tehát olyan plusz dolgok vannak, amikről fogalmuk sincs, ebbe is tudtok segíteni?
Persze, mert nyilván, amikor foglalja online, akkor vannak olyan kérdések, amit lehet, hogy nem jól olvasál, nem jól értelmez, és ő csak azt látja, hogy online becsekkolás, 0 forintért benyomja, de elfelejti. Tehát, hogy van nagyon sok buktató, amit ott a repülőtéren aztán keményen ki kell neki fizetni, vagy éppen elfelejti a csomagot kifizetni, és ott a helyszínen sokkal többe kerül.
Na hát ezzel is sok probléma van, hogy mekkora csomagot vihet föl a repülőre, hány kiló határig. Nem vesszük komolyan azt, hogy akkor mit csomagolhatunk abba a kézipodjászba, milyen zacskóba kell beletenni ezeket a kis apró kis tubusokat?
Így van.
Ezekre ti felhívjátok a figyelmet?
Természetesen minden légitársaságnál mások a szabályok, hogy mekkora a kézipodjászt vihetsz fel. Ez meg van súlyra is, méretre is szabva, illetve hogy abba a kézipodjászba mit szabad beletenned, és mit nem. Tehát számtalanszor van, amikor dobálják ki ugye az utasok azokat a dolgokat, amiket nem vihetnek fel erre.
Az előbb említettem, hogy váratlan események, hogyha véletlenül történnek. Most sajnos ennek van apropója. Netántán valakinek éppen most egy párizsi útra volt befizetve út, és mondjuk azt le kell mondani, tehát ezeknél a váratlan helyzeteknél is az utazási iroda tudja azt garantálni, hogy akkor visszafizeti az utat. Tehát ugye hallottunk már sok-sok problémát utazási irodákkal, vagy éppen kint ragadtak az utasok, tehát hogy ilyenek előfordultak, tehát ilyenkor mi a helyzet? Mit tegyen az utas?
Hát ez, hogy kint ragadtak az utasok, ez is tulajdonképpen, hogy utazási irodán keresztül mentek ki egy biztosíték, mert valamilyen formában rövid időn belül biztos, hogy visszajönnek, de ha valaki egyénileg megy ki, az egy sokkal nagyobb probléma, hogy ott helyben ezt hogy tudja megoldani. Adott esetben az egyéni utasok, még a konzulátus sem, vagy egyéb információik sincsenek, hogy hova kell fordulni. Tehát ezért az utazási iroda mindenféleképpen egy biztonságot jelent, illetve annyit én meg kiemelnék, amit a Szilvi mondott, hogy a gyakorlati tapasztalat nagyon sokat jelent az utazásirodai kollégáknál, kolléganőknél, tehát ők ezt személyes tapasztalatukat adják át a leendő utasoknak, és gondoljunk el, hogy ha valaki online foglalja le, akkor gyakorlatilag egy teljesen ismeretlen, csak maximum fotókra épít, amit ott talál. Nem biztos, hogy az teljes mértékben a valóságot tükrözi, nem biztos, hogy egy teljes leírás van az adott szolgáltatásról, hát ez eszemben az utazásirodában a kolléga, a kolléganő, aki kim volt, aki tapasztalta ezt a személyes élményeit mondja el, és ennek alapján próbálja az utasnak minél több információt elmondani.
Nekem azt mondták sokan, hogy hát olyan már nincs is, hogy idegenvezető. Tehát, hogy kint mondjuk egy csoporttal bárhova elmegyek, hogy akkor ott vár egy kitelepített idegenvezető, és akkor ott fogja a kezünket. Van még ilyen?
Persze, természetesen mindenhol van telepített idegenvezető. Általában most már a magyar nyelvű idegenvezetők vannak, tehát vannak olyan helyek, ahol angol vagy német ajkú idegenvezetők vannak, de mindenhol van, persze.
Tehát akkor miért is jó nekünk az utazási iroda? Azért, mert fogja a kezünket?
Így van, és mindenhol ott vagyunk, és segítünk, ha kell.
Spot on a wooden table where feet didn't reach.
Utazás nem csak az elmét csiszolja, hanem időnként azzal a következménnyel jár, hogy az ember furcsa ismerettségekre tesz szert. Ezt Agatha Christie mondta, aki hát bizony akár Poirot kapcsán, akár a többi hőse kapcsán, hát azért sok fele kalandozott. Az előbb már Vilmos segítségével egy picikét az adventi hangulatot is idéztük, az adventi karácsonyi vásárokba is hát gyorsan belekaptunk, úgyhogy én ezen kapva-kapva hát szeretnék is tanácsot kérni, hiszen nekem van egy álmom továbbra is valami nagyon-nagyon különleges adventi vásárra eljutni. Tudunk arról, hogy ugye nagyon szép a budapesti adventi vásár is több helyszínen is, de azért ennek most már a kultúrája, én úgy látom, hogy Európában, sőt nyilván Európán kívül is nagyon-nagyon szép, nagyon elterjedt, és vannak egészen különleges helyszínek is. Szilvi, ha én jól tudom, te ebben nagyon jártas vagy, te az összes ilyen különleges helyszínt már körbejártad?
Majdnem, igen, igen.
Na jó, akkor én most mondom, hogy mit találtam, most kíváncsi vagyok, hogy te itt is jártál-e. Például ez a bizonyos holland barlangrendszer, ami egy nagyon szokatlan helyszín, hogy egy föld alatti karácsonyi piac, szóval ezt így el nem tudom képzelni, de biztos, hogy nagyon különleges.
Hát ott sajnos nem jártam még én sem, de hallottam róla, és láttam képeket, és valami csodálatos. Igen, ez teljesen egyedülálló. Ez egy barlangrendszer, ahol az autentikus ilyen kézművesek állítanak ki, és ugyanúgy, mint egy nagyvárosban az a forgatag, az az adventi forgatag és illatok, tehát ugyanúgy csak egy barlangba bezárva, csodálatos.
Hát Európában gyönyörű városok, gyönyörű ilyen adventi karácsonyi vásárok vannak, például Bécsben, ugye Kopenhágában, vagy éppen Nürnbergben, vagy hát Lapföldről nem is beszélve. Hát nem tudom, kinek mi az álma, hogy a karácsonyt hol töltse, de hogy egyszer Lapföldre nekem el kell jutni, az biztos. Vilmos, te Lapföldön jártál?
Nem jártam, viszont akkor maradjuk egy kicsit a budapesti adventi vásárnál. Nekem is van egy álmom, pedig egy kicsit két dolog ezzel kapcsolatban. Én láttam most a Vörösmarty téren, hogy van kialakítva, és hát tényleg nagyon szép, de hát egy viszonylag kisebb területen van mondjuk a bécsi adventi vásárhoz képest, mert akkora a Vörösmarty tér, amekkora. Némileg bővítve van a Deák Ferenc utcában a Deák térig, de hát például nem lenne rossz, ez a Dunapart felé lenne bővítve mondjuk a Vigadó felé. A Vigadó egy gyönyörű épület, előtte egy élő fenyőfa van, amit nagyon szépen fel lehetne díszíteni, és a Dunaparton végig lehetne ez a vásár, és hát este a Budai Várat onnan nézni, tényleg nagyon szép lenne. Biztos nagyon sok kereskedő jönne még árusítani, csak hát legfeljebb nem ilyen csillagászati összeget kellene kérni a bérleti díjért. Hát illetve az adventtel kapcsolatban még egy másik dolog, hogy vidékiek följönnének Budapestre, de nem csak egy napra, hanem egy hétvégére, és meg tudnák engedni maguknak családok, ott szállodában szállnak meg, kényelmesen a vásárt megnézik, elmennek adott esetben egy múzeumba, mondjuk a Csontvári kiállítást megnézni, tehát egy kicsit hosszabb ideig tudnának itt lenni Budapesten, és nem egy ilyen rohanás lenne.
Az most egy másik műsor kérdése lenne, hogy a te szakértői véleményedet szokták-e kikérni itt a szakmában, hogy ezeket továbbfejleszve?
Hát szállodák csinálnak, ilyen szállodák csinálnak, ilyen budapesti szállodák is ilyen adventi package-eket, és tényleg várják a vendégeket, de kevésbé megy ez.
Azt mondtad, hogy egy karácsonyfa, és nekem eszembe jutott, ahogy itt utána néztem a különleges helyszíneknek, hogy például Svédországban, Göteborg Vidám parkjában, akár hiszik a rádióban és hallgatók, akár nem, 700, azaz 700 karácsonyfa áll, 80 faház, 5 millió izzó világítja mindezt meg, tehát egy ilyen egészen királyi és fenséges külső jellemzi ezt. Szilvi, a legtöbb magyar azért csak Bécsbe jár ki, ugye? Ha már nem csak Budapest, hanem mondjuk kis közeli városban szeretne vásárolgatni. Neked van még azért Bécsen kívül más ajánlatod?
Hát így van, tehát inkább a közelebbi helyeket keresik fel a magyar utasok, tehát Bécs, Grác, esetleg Prága, ami még így szóba jöhet, de ami igazán különleges szerintem, és érdemes felkeresni, az Máriacelm, ami szintén nincs messze, ide egyénileg is, vagy szervezett utazással is el tudunk menni, és hát ez az Alpokban megbújó kis település, amely híres a Kegy templomáról is, ez egy Mária Zarándok út mentén található Kegy templom, ahol igazából az adventi vásárideje alatt nagyon sok koncertet adnak, tehát ez egy gyönyörű és hatalmas élmény. És hát a kisváros ilyenkor teljesen adventi díszekben öltözik, és ilyen kis faházikókban mindenféle finomságot lehet kapni, kézműves dolgokat, illetve, ami nagyon fontos, hogy mivel ez az Alpokban van, megfelelő magasságban, így aztán a hó, az majd, hogy szinte hát garantált
ide,
ilyenkor.
Ide majdnem is siléccel is mehetnénk, és akkor legfeljebb ott maradunk az adventi vásár után együtt síelni is, de gondolom, igen, hogy ez egynapos programról
van. Egynapos program, így van, igen, és tényleg csodálatos, fantasztikus hely.
Tehát Máriacell. És erről nem nagyon tudnak a magyarok? Tehát oda
de most már azért egyre többen. Nyilván nem annyira felkapott, mint Bécs vagy Grác, de egyre többen mennek most már Máriacellben.
Egyébként ennek az adventi vásárnak, tehát ilyen formában mióta van hagyománya, Vilmos?
Hát ez akár budapesti vonatkozásban is már több évtizede, illetve hát nemzetközi vonatkozásban meg kiemelten. Bécs vonatkozásában is azért elmondanám, hogy nem csak az a klasszikus, hogy ott a belvárosban megállunk és a Városháza előtt van, hanem például Schönbrunnban is van karácsonyi vásár, és mellette ugye a kastélyt is meg lehet nézni, tehát az is egy egyedi dolog, úgyhogy nem biztos, hogy itt a Mariahilfen kell szaladgálni az áruházakba, és aztán utána elmenni a Városház térre, hanem ott is azért egyedi dolgok vannak, mint ahogy a Budapestét is, nem csak a Vörösmarty térre, hanem ugye a Bazilika elé, és máshova is el lehet menni.
És milyen szépek. De egyébként a különlegesek között találtam ilyet is, hogy például Zürichben, nem tudom, biztos nagyon sokan tudják a hallgatók közül is, csak én nem tudtam, hogy a főpálya udvaron is a Európa legnagyobb beltéri karácsonyi vásárát láthatjuk és élvezhetjük. Tehát aki esetleg Svájcban tölti a következő heteket, mindenféleképpen álljon meg legalább egy pár óra erejéig, de nagyon érdekes lehet a Mielstatti-tó Ausztriában, a Tűzsziget, de ezeken a helyeken jártál, Szilvi?
Valahol igen, valahol nem. Ez a főpályaudvar, ez engem is nagyon érdekelne, mert olvastam róla, hogy ilyen Swarovski kristályokkal díszített karácsonyfa.
Ugye, áll, ugye?
Igen, és ez így izgatja a fantáziámat.
A Swarovski kristály után már is esetleg egy kis karácsonyi ajándékot ott érdemes kinézni, ha már. Hát akkor szerintem igen, az álmainkat már is kezdjük el becsomagolni. Néha egy gyerek is neki indul a világnak, ha új cipőt kap. Ez a Vadon című filmben hangzott el, és hát ez az előbbi kis ajándékcsomagról jutott eszembe, hogy hát ha nem is Swarovskit, hát legalább egy új cipőt, vagy valamit az ember kérjen, vagy hogy vásároljon ezeken a bizonyos adventi vásárokon, mert hát azért ezeknek a lényege mégiscsak az, hogy mindenféle kis különleges kütyüt, vagy valami kis különleges ajándékot vásárolunk. Ugye az a tapasztalatod, Szilvi, neked is, hogy az adventi vásárok kifejezetten arra jók, hogy tényleg az egyedi kézműves dolgokat beszerezhessük.
Így van, igen. Tehát például Mária célben ilyen kis kézzel készített angyalkákat lehet kapni, mint a fenyőfára fel tudunk akasztani. Vagy van a Likőrmúzeum manufaktúra, ami szintén egyedülálló, és 31 néhány gyógynövényből készítik ott a likőröket, azokat meg lehet kóstolni, és majd vásárolni lehet belőle. Tehát minden adott helynek megvan a különlegessége.
Vilmos, ha már az adott helyekről beszélünk, a magyar turizmuson belül az adventi időszak, illetve a karácsony is most már egyre nagyobb divat, hogy mondjuk hotelekben töltsünk egy karácsonyi ünnepet, vagy mondjuk a két ünnep között, de akár a szilvesztert, azt már mondjuk nyilván régebben is, de az, hogy a karácsony, hogy a szentestét egy hotelben töltsük, az most már divat lett. Hogyan válasszunk mi egy ilyen úticélt, ha például egy ilyenre szánnánk el magunkat?
A szállodaválasztásnál ugye az átlagember tudja, hogy mindenféle kategóriák vannak, főleg a csillag szerinti besorolás, de hogy ez mit jelent tartalmában, azért ebben már én vagyok biztos, hogy mindenki tisztában van.
Ez egy fontos dolog. Tanár úr, avasson be bennünket, kezdjük akkor innen az alapoknál.
Jó, hát nagyon röviden tulajdonképpen azt tudnám mondani, hogy most a magyar szállodák besorolása, a hivatalos besorolás, ugye a csillag szerinti besorolás 1-5 csillagig tart, és hát lényegében 2012-től van ez a fajta besorolási rendszer, korábban más szisztéma volt, ez az úgynevezett Hotel Stars rendszer, ami egy nemzetközi, és most már ebben 18 európai ország vesz részt, és nagyon nagy szállodaszámmal. A magyarországi szállodákat, ha nézzük, hát hogy ilyen kerek számot mondok, hogy körülbelül 1000 szálloda van Magyarországon, ami működik, és ennek most már több mint 40%-a hivatalosan be van sorolva. És itt lényegében egy, annak ellenére, hogy most nem szeretnék nagyon a részletekbe menni, de egy 270 pontos kritériumrendszer van, és ennek alapján történik a szállodák besorolása, mégpedig egy szakmai ellenőrzés keretében, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségétől mennek ki, és ellenőrzik le ennek a valódiságát, és 3 évre kapja meg a szálloda ezt a besorolást. Tehát nincs az, mint korábban volt, hogy az idők végtelenéig lehetett egy szállodai kategória, ahol ott közben már visszaesés volt, színvonalromlás volt, stb. Tehát ezt 3 évenként felülvizsgálják, és hát természetesen ez egy irányadó, hogy most a 3-4-5 csillagban vegyük elsősorban ezeket a kategóriákat, hogy milyen színvonalú szolgáltatás van, akár a tárgyi feltételeket, akár a személyi feltételeket tekintve. Ezt egyébként meg lehet tekinteni a Szálloda Szövetségnek a honlapján, mindenki hozzá tud férni, ez a www.haladárhelén.hu oldal, és ott van egy almenü, kimondottan a Hotel Stars, de közvetlenül is van egy ilyen oldal, és ott mindenki meg tudja nézni, hogy most milyen követelmény egyszer van egy 3-4 vagy 5 csillag. Tehát ha valaki most szállodát keres, és a szálloda mellett van ez a csillagjelzést, amit ő ugye hivatalosan megkapott, akkor ebből a szálloda színvonalára jelentős mértékben tud következtetni, és az ottani szolgáltatásokra. Persze azért vannak alapkritériumok, ami minden szállodánál nagyon fontos.
Ugye arról kezdtünk beszélni, hogy még a műsor elején, hogy ugye ma már, hogy a különböző plusz juttatásokkal hozzájutunk a plusz lehetőségekhez, szép kártya és stb. Ezeket felhasználva egyre inkább most már eljutnak olyan emberek is szállodákba, akiket esetleg ez annyira nem jellemzett, nem nagyon jártak, de ehhez vajon megvan-e a kellő felkészültségünk, hogy tudjuk-e, hogyha belépünk egy szállodába, az ottani etikett, az ottani iratlan és írott szabályokat, azt hol tanulhatja meg az ember? Tehát például egy szállodába hogyan megyünk le vacsorázni? Tehát csak ilyen egyszerű és alap dolgok.
Hát gyakorlatilag a szállodáknak a szolgáltatási színvonalából lehet következtetni, hogy most itt üdülőszálloda van, egy sportszállodáról van szó, vagy egy városi magasabb kategóriájú szálloda, és akkor adott esetben természetesen nem egy tréningruhába megyek le, mint a Balatonnál a nyári időszakban.
De hát a Balatonnál ott lemehetünk a nyári időszakban is tréningruhában mondjuk vacsorázni.
Ez is szállodánként különböző, de azért ott mások a lehetőségek egy nyári 40 fokos melegben, és ott még gyönyörű napsütés van ilyenkor most itt az adás időben is, és egész más mondjuk egy budapesti 4 csillagos szállodában ilyenkor. Tehát ezeknek a dolgoknak azért a szállodai kategóriák mindenféleképpen befolyásoló tényezőként szerepelnek.
Ugye most már a wellness életet élünk, már mindenki, mert azért a legtöbb szálloda igyekszik ugye fölvenni a versenyt, és ezekkel a szolgáltatásokkal, plusz szolgáltatásokkal kiegészíteni mindazt, amit esetleg régen nem is tudtak nyújtani, de hát ehhez is fel kell nekünk is nőnünk.
Hát ezért tudnám én javasolni, hogy az adott szállodának a honlapját mindenféleképpen alaposan tanulmányozzák mindenki, mielőtt az adott szállodába megy, mert ott azért a szolgáltatások részletesen fel vannak sorolva, abból lehet következtetni, hogy hát ki mit szeretne, ennek alapján is lehet szállodát választani, de hát természetesen ennek ellenére azért nagyon váratlan dolgok előfordulnak szállodában. Nekem is a praxisomban volt, hogy olyan vendégek voltak, akik reggelivel jöttek a szállodába, egy kupon oldalon keresztül lehetett tapasztalni, hogy nem nagyon fordultak meg szállodába, és este egy kis piros fazékban hozták le az otthon főzött vacsorát, vagy szeretnétek melegíteni.
Ezt ismételjük el, tehát hogy ez komoly, tehát hogy egy szállodába, tehát van olyan vendég, aki mondjuk kislábost visz
hát
magával
otthonról hozott. Kirívó eset, de mondjuk ami talán gyakrabban előfordul a svédasztalos reggeli, hogy ott a vendégek egy kicsit maguknak pakolnak, saját szendvicset készítenek, el akarják vinni, hogy napközben is tudjanak mit fogyasztani. Ez nem csak magyar, ez nemzetközi is, tehát mondjuk akár 20 évvel ezelőtt én szállodában voltam, és spanyol csoport jött, és hát az idegenvezetőt kellett megkérni, hogy ugyan már szóljon a vendégeknek, hát azért itt a svéd asztalról bármit fogyaszthatnak, bármennyit, de azért ez nem arra van, hogy itt 4-5 szendvicset mindenki csináljon magának.
Jó, tehát akkor összefoglalva, tehát mit találcsolunk a kedves rádióbb és hallgatóknak, ha most éppen egy kellemes hétvégét szeretnének majd eltölteni szállodában, és mondjuk nem gyakori látogatók a szállodában, nézzenek utána annak a szállodának, nézzék meg részletesen, hogy mit nyújtanak. Szobákat.
Be van-e kategorizálva a szálloda, tehát valóban a csillag szerinti besorolás van, hiszen hát azért a honlapra nagyon sok mindent föl lehet tenni, de ez a csillag szerinti besorolás, ez egy garancia, hogy valóban egy olyan színvonalú szolgáltatás, és a honlapon megnézik a Hotel Stars rendszerben, akkor ott részletesen megvannak a kritériumok.
Hogyha a szállodai szolgáltatás, illetve az ellátásban benne foglaltatik a reggeli vacsora, akkor nem kell magunkkal vinni sem reggelit, sem vacsorát, sem lábost.
Nem. Viszont lehet italt fogyasztani, és plusz szolgáltatásokat igénybe venni.
Egyébként a minibárral is mindig problémások.
Hát a minibár az egy elég kritikus pontja a szállodának. Ugye ez egy elég drága szolgáltatás, mondjuk a kis szeszes italok ilyen 1800-2000 forintba kerülnek, a bor, sör, alkohol, ami a minibárban van szintén. Hát itt is egy extra esetek vannak, főleg mondjuk a kis üveg vodkánál, ami átlátszó, a vendég elfogyasztja, vizet tölt bele, visszacsavarja. Szóval utána nem lehet ellenőrizni, hogy na most az előző vendég volt, vagy én is már jártam úgy, hogy szállodába megérkeztem, és megnéztem, és víz volt benne, és hát akkor a recepciós egy elég nehéz helyzetben van, hogy most hát éppen az előző vendég fogyasztott el, vagy én voltam, és erre hivatkozok. Tehát ez egy
nem de egy egyébként a vendégek dolog. Bevihetnek a minibárba saját otthonról hozott
hát gyakorlatilag nem, elméletileg nem, de gyakorlatilag nagyon gyakran előfordul, hogy kipakolják a minibárt, és akkor a saját kis italaikat teszik be.
Hát remélem, hogy a rádióbb és hallgatói most sok-sok tapasztalatot, vagy sok-sok érdekes információt hallottak, hogy mit is, hogy illik, vagy éppen hogy csináljunk, de szerintem van még erről bőven mit beszélgetnünk.
Csak bámult, ilyen nincs is talán. Csoda történt egy szombat délután. Változott a város, amerre sétált, mint ha minden könnyebb volt. Újra érzi a szívét egy öreg számtan tanár. Nem is hitte, hogy 20 éve erre vár. A képzelet felszállt, John Lennon él, dalokat él. Változtam én is, ez régen máshogy szólt. Csoda történt egy szombat délután. Ragyogott egy láb, jó kedvem volt. Erre jött és tisztább lett az utcánk, egyszerűbb és élhető a világ. Voltunk bolondok pár szó, voltunk eldobva már, de most itt van, pedig ki tudja merre jár. A képzelet felszáll, John Lennon él, vagy szólt. Csoda történt egy szombat délután. Ragyogott egy láb, jó kedvem volt. A képzelet felszállt, John Lennon él, dalokat épít, zajokból a szél. Változtam én is, ez régen máshogy szólt. Csoda történt egy szombat délután.
Van egy álmom utazgatni sokat-sokat, akár Magyarországon, akár a világ bármely tájára. És hát az előbb ugye már elkezdtünk beszélgetni a hazai turizmusról, az utazási szokásainkról, amiről még bőven lesz mit mondanunk, és erre majd lesz is lehetőségünk, hiszen a rádióbés hallgatói egy új műsort hallhatnak, és ezen túl minden héten szerdán délután 6 óra és 7 óra között. Hát mi csak utazgatni fogunk, és beszélgetünk majd álmokról, utakról, úti célokról, és mindarról, ami fontos és hasznos tudnivaló. Szóval hazai turizmus, Szilvi, ti is elég sok olyan utat ajánlotok, ami azért itt belföldön nagyszerű kínálat, nagyszerű lehetőség az igazi kikapcsolódásra, wellness hétvégék is, ez most a legkapósabb?
Így van, így van. Mi is kapcsolatban állunk természetesen szállodákkal és különböző hazai turisztikai központokkal, tehát minket is bátran kereshetnek, mint utazási irodákat. Szívesen segítünk az utasoknak, akinek nincs kedve egyedül böngészni online, de annak tényleg szívesen segítünk. Árban ugyanannyiért értékesítjük természetesen, mint a hotelek, és esetleg tudunk olyan ötleteket adni, amire az utasok nem is gondolnak, akár karácsonyra, akár szilveszterre.
Egyébként most még van például karácsonyra hely?
Természetesen, igen.
Tehát
igen,
most
igen.
Még, aki most úgy dönt, hogy hát nem akar otthon főzni, nem akar előkészülni, fáradt, inkább egy jó kis kényelmes szállodában tölteni, akár egy eldugott kis helyen, akkor erre, tehát most még vannak
most
szabad
még
helyek?
Van. Igen, igen, most még van karácsonyi, szilveszteri helyeink is, fantasztikus programokkal, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, igen.
Mitől lehet egyébként különlegesebb egyik hely a másiknál? Mivel tudják most még überelni egymást a szállodák?
Hát például a programokkal, tehát nagyon sok szálloda nem csak itt az ünnepi időszakra, hanem egyébként is egyedi programokat, koncerteket szervez, neves előadókkal, kiállításokat szervez, tehát valami olyan plusz szolgáltatást nyújt, amit más szállodában nem lehet megtalálni.
És a szilveszter az is ugyanolyan kapos, vagy ez még inkább?
Igen, itthon Magyarországon inkább szilveszter, tehát nálunk a karácsony az még nem annyira felkapott, hogy azt szállodákban a családok ott töltsék, de most már egyre jobban érdeklődnek iránta, nálunk inkább a szilveszter.
És szilveszterre például a családok gyerekekkel együtt tudnak menni? Tehát megoldott az, hogy a gyerekekre van, aki vigyázzon?
Persze, természetesen, főleg a nagy szállodák, azok odafigyelnek, hogy különböző animációs programokat csinálnak a gyerekeknek, gyerek szilveszter, gyerekprogram, gyerekbüfé, minden.
Hát nekem van egy álmom, méghozzá az, hogy rengetegen utazhassanak velem együtt, akár 80 nap alatt a föld körül, akár rövidebb ideig is, de most, itt és ma sajnos a mi kis utazási kalandunknak véget kell, hogy vessünk, hiszen letelt az időnk, de jövő héten szerdán folytatjuk, remélem akkor is a rádióbés hallgatói velünk tartanak majd.